Üdvözlöm Önöket, ez továbbra is a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja. Műsorunk második felében folytatjuk a beszélgetést Novák Katalinnal, az Emberi Erőforrások család és ifjúságügyért felelős államtitkárával, akivel a többi között a kötelező óvodáztatásról és a kormány családokat érintő egyéb intézkedéseiről is beszélgetünk.
Családi Hét, a hét aktuális témája.
Az óvodai bölcsődei férőhelyek megemelése mellett mit tud tenni a kormány azért, hogy valójában megszülessenek a második, harmadik és negyedik gyermekek a családban?
Én itt is a hosszú távú kiszámítható családpolitikának a fontosságát hangsúlyoznám. Például, hogyha megnézi most pont a 3 éves kortól kötelező óvodáztatást, és sokan támadják azt, hogy ezt a családi pótléknak a folyosítását a kötelező óvodába járáshoz tartottuk. Szerintem nem is árt, most kitérek erre a kis részkérdésre, de szerintem nem árt ezt helyre tenni, hiszen egyrészt bárki kérhet felmentést az óvoda látogatása alól, másrészt pedig ez nem egy büntetés, hanem egy ösztönző. Vannak olyan gyerekek, akiknek sajnos a szülei nem rendelkeznek annyi felelősségérzettel, hogy akkor is, hogyha annak a gyereknek jobb bent az óvodában, hiszen ott meleg ételt kap, szakértő óvónők gondoskodnak róla, és jó gyerektársaságban van, akkor sem viszik el mondjuk ezt a gyermeket az óvodába. Tehát ez az intézkedés tulajdonképpen erről szól. De amiért említettem, az, hogy itt bevezettük a kötelező óvodáztatást idén szeptembertől, majd egy évvel korábban meghoztunk gyakorlatilag egy olyan döntést, hogy összekötjük a családi pótlékat, tehát több mint egy év felkészülési időt hozunk egy ilyen döntés esetén. Ezeknél a lépéseknél mindig fontos az, hogy kiszámítható, hosszú távú, tervezhető legyen a kormánynak a családpolitikája, és mi a mindennapokban is, és minden döntésünknél ezt az elvet követjük. Ami nagyon fontos az, hogy az édesanyák össze tudják egyeztetni a családi életet a munkával, tehát tudjanak dolgozni és gyermeket is nevelni egyszerre, és fontos a gyermekvállalás szempontjából a szemléletformálás. Talán erről kevesebb szó esik, de fontos az, hogyha valakinek gyermekei vannak, akkor ő például a munkahelyén ne csak nőként vagy férfiként létezhessen, hanem tudjanak róla, hogy mögötte egy teljes család áll, és neki akár gyermekei vannak, akár testvérei, akár idős szülei egyébként, akiről gondoskodnia kell. Ezek mind az életünknek olyan napi szintű kihívásai, amit hajlamosak vagyunk letenni otthon az ajtóban, és úgy elindulni otthonról, és azt gondoljuk, hogy ez nekünk egy önálló emberként kell csak léteznünk, és el kell felejtenünk a mögöttünk lévő családi hátteret. Szerintem ennek a típusú gondolkodásnak az erősítése szintén fontos kihívása a családpolitikának. Ami pedig általánosan leginkább segíti a gyermekvállalást, az, hogyha az anyagi terheket minél inkább átvállaljuk a gyermeket nevelő családok válláról. Erről szól a családi adókedvezménynek a kiterjesztése, a családi adókedvezmény rendszere, de az, hogy ingyenesen adjuk a gyermekeknek a tankönyvet, felmenő rendszerben, az, hogy a gyermekétkeztetésnek az ingyenességét szélesítjük egyaránt, de akár ide mondhatom a rezsicsökkentést is. Ez mind-mind arról szól, hogy a gyermeket nevelő családok terhei minél alacsonyabbak legyenek.
Ha összeadjuk egy átlag család terheit, illetve megfordítom a dolgot, hogyha megnézzük ezeket a kedvezményeket, akkor körülbelül ki lehet-e számolni azt, hogy mennyivel könnyebb így egy család élete?
Készítettünk ilyen számításokat, de én azt mondanám, hogy a lényeg az, hogy a gyermeknevelés az sohasem egy olyan biznisz lesz, amiből valaki jól jár, és ki lehet számolni, hogy nekem van 5 gyerekem, akkor én végül aztán többet kapok, mint hogyha nem lenne egy sem. A gyereket senki nem ezért vállalja. A gyermeket azért vállalják a szülők, mert ez az élet egyik legnagyobb ajándéka, és az egyik legnagyobb örömforrás, viszont jár terhekkel is, és nekünk az a feladatunk, hogy ezekből a terhekből vállaljunk át minél többet. Tehát hosszú távon, hogyha megnézzük akár a nyugdíjrendszert, akár a támogatások egészét, akkor én nem mondom azt, hogy egy gyermekes család végül hosszú távon akár anyagilag jobban fog járni, de hogyha minden szempontot nézünk, az érzelmi és az anyagi szempontokat egyaránt, akkor én azt gondolom, hogy mindenképpen gazdagabb tud lenni az ő élete.
Minden nem lehet természetesen az anyagiakkal megoldani. A látható szociológiai folyamatok azt is mutatják például, hogy egyre inkább szétesnek a családok, és nem az összetartása jellemző, hogyha tényleg megint csak egy átlag családról beszélünk és a folyamatokról. Mi az, amivel mondjuk egy kormányzat tud segíteni, hogy akár közelebb hozza a nagyszülőt egészen az unokáig?
Egyrészt fontos az, hogyha a szétesésről, vagy hogyha a szociológiai helyzetről beszélünk, hogy a gyermekvállalás ne legyen szegénységi kockázat, és ezzel visszautalok az előző kérdésére is. Itt nem azt jelenti, hogy jobban járjanak a gyerekek, egészséges családok, hanem azt jelenti, hogy azért ne csúszol le, mert gyereket vállal, azért, hogyha valakinek több gyermeke van, azért ne kerüljön rosszabb anyagi helyzetbe. Az pedig, hogy ma már ugye nem élnek olyan formán együtt több generációs családok, mint ahogy ez korábban jellemző volt, ezért talán még jobban kell gondolnunk arra, hogy a kisgyerek és a nagyszülő közötti kapcsolat például élő legyen, vagy hogy a testvérek között, illetve a családnak a szélesebb értelmében ezeket a kapcsolatokat segítsünk erősíteni. Ennek egy nagyon jó példája az önkéntesség. Azzal, hogy bevezettük a kötelező közösségi szolgálatot a középiskolákban, ott például nagyon sok olyan pozitív példa van, amikor ezek a fiatalok idős otthonokba látogatnak el, vagy idősekkel foglalkoznak, és így javul a két generáció közötti együttműködést, és mondom ezt a másik oldalról is, van számos olyan idős ember, akik hát a mai nyugdíjasok közül nagyon sokan fittek, és még van erejük és energiájuk és indítatásuk valamilyen társadalmi munkát is végezni, és sok ilyen idősebb ember, nyugdíjas ember például azt vállalja, hogy fiataloknak, olyan gyerekeknek segít a tanulásban, mondjuk, vagy vigyáz rájuk, vagy felügyeletüket biztosítja, akiknek nincsenek a közelében olyan rokonok, akik ezt meg tudnák tenni. Tehát ezek mind-mind olyan apró lépések, amikkel azt segítjük, hogy a családok valóban összetartsanak, hiszen a családok erején múlik az országunk ereje.
Érettségihez ma már kötelező, hogy valaki vállaljon ilyenfajta önkéntességet, de ez hozta magával esetleg azt is, hogy szívesebben is teszik, vagy mert azért a kényszer az mindig egy olyan, amikor az ember egy nem szeretem dolog is párosul mellé.
Fontos az, hogy a kötelező közösségi szolgálat nem önkéntesség, hiszen valóban az önkéntesség fő jellemzője, hogy az önkéntes, és nem lehet kötelező. A kötelező közösségi szolgálat az önkéntesség előszobája viszont, hiszen megmutatja a fiataloknak azt, hogy milyen segíteni másokon, az, hogy milyen egy ilyen tevékenységet kipróbálni. És lehet, hogy húzzák a szájukat, amikor ők ezt megteszik, általában egyébként először húzzák a szájukat, viszont amikor túl vannak rajta, akkor rendre arról számolnak be, hogy ez egy nagyon jó tapasztalat volt, és szinte észre se veszik, de legközelebb sokkal könnyebben jut eszükbe, hogy hopp, hát nekik is lehetne segíteni. Tehát ennek a nevelési célzata, azt hiszem, hogy ez úgy tűnik, hogy célba ért. És egyébként nem Magyarországon létezik ez egyedül, és máshol is jó példa volt. Egyébként pedig, hogyha az önkéntesség egészét nézzük, Magyarországon meglepően nagy az önkénteskedésnek a kultúrája, tehát egyre nagyobb is ez iránt az érdeklődés. Ami ebben a mi feladatunk, az az, hogy ehhez nyújtsunk támogatást, és leginkább kössük össze a feleket egymással, tehát azokat, akik önkéntes munkát szeretnének végezni, illetve akik ilyen típusú tevékenységet kínálnak, ezeket a feleket ismertessük meg egymással, és hozzuk őket össze. Ezen is dolgozunk.
Van, vagy lesz egy ilyen adatbázis?
Így van, most már majdnem nyilvánosságra kész ez az adatbázisunk, egy olyan honlap fog létesülni, illetve egy olyan honlapot fogunk a közeljövőben élesíteni, ahol interaktív felületen össze tudjuk ezeket a feleket kötni egymással. Egyébként egy adatbázis most is létezik, csak ez nem ilyen könnyen kezelhető a nagy közönség számára.
Ha már az adatbázisoknál tartunk, mennyire látja hatékonynak egyébként akár a kormányzati oldalon lévő adatbázisok összehangolását? Gondolok például arra, hogyha valaki egy es melletti munkát szeretni, és ehhez szüksége van mondjuk akár egy nyomtatványra, vagy akár amit szeretne beadni, mondjuk ügyfélkapu segítségével, könnyedén megtalálja ezeket a dolgokat?
Az elmúlt 4 évnek az egyik legnagyobb kihívása volt az, hogy leltárt készítsünk arról, hogy mink van. Döbbenetes, hogy mennyire nem volt a kormányzati oldalon információ alapvető dolgokról. Mi ebben az ügyben nagyon-nagyon sokat léptünk előre, és ami bárkinek a számára tulajdonképpen fontos az, hogyha ő bemegy valahova, akkor ott egyszerre egy helyen tudja a legtöbb ügyet elintézni. És a kormányablak rendszernek a kialakítása, az a kormányhivataloknak a felállítása, az tulajdonképpen éppen erről szólt, és most is olyan lépéseket tettünk, és folyamatosan ebbe az irányba mozdulunk el, hogy minél több dolgot lehessen egy helyen intézni, sőt, például éppen a családtámogatások terén a járási hivatalokhoz is levittük ezt az ügyintézést, minél közelebb kell vinnünk az emberekhez. Egy-egy ilyen ügyért ne kelljen elutazni a megye központba, hanem elég, hogyha a járási székhelyre mennek el, illetve természetesen egyre több mindent lehet most már elektronikusan is intézni. Azt hiszem, hogy ezzel is megkönnyítjük mindenkinek az életét.
Megtalálták ezt az emberek? Tudják használni?
Én úgy látom, hogy egyre inkább, és nagy az érdeklődés. A mi dolgunk az, hogy minél inkább megismertessük velük ezeket a lehetőségeket.
Az elmúlt percekben Novák Katalint, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkárát hallották. Ezzel a Családi Hét véget ért, Boros Pétert hallották, viszont hallásra.